96,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. november 3. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Szabó Magdától származik, és így hangzik: csak azok az álmok válnak valóra, amelyeket a szíved mélyén hordozol. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Uram, te nagy és minden dicséretre igen méltó vagy. Erős hatalmadnak, bölcs mi voltodnak sem vége, sem határa. S íme teremtett világod aprósága, az ember akar dicsérni téged. Nyakán a halál igája, lelkében bűne tüskéje, s az a bizonyosság, hogy a kevélyeknek ellentálsz, s mégis ez a porszem kezed alkotása között az ember dicsérni akar téged. A te indításod bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a mi szívünk, míg csak el nem pihen benned.
Hallgassák meg híreinket!
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott: Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett 1 milliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma több mint 50 ezer műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy katonai kommunikációs csatornákat, forró drótot hoznak létre Washington és Peking között. Pete Hegseth közlése szerint a lépése azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök Dél-Koreában találkozott. A Pentagon engedélyezte a Fehérháznak, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, miután megállapították, hogy ez nem veszélyezteti az amerikai készleteket. A végső politikai döntés azonban az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra hárul. Ukrán drónok támadták meg Oroszország egyik fő fekete-tengeri olajkikötőjét. Az orosz hatóságok szerint két külföldi hajó megrongálódott a támadásban, de a legénység sikeresen eloltotta a tüzet, írta Reuters hírügynökség. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyot hallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei, közölt az Agrárminisztérium. A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra a tavaszi telepítések elé hozták, és nyílik egy új őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állítatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben a saját szőlőjük terméséből. A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az új bor mennyiségét megadni. Továbbá a muskotály elnevezés használható a traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé teszik, majd 2026-tól digitalizálják. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és a növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is. A legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái. 14. Leó pápa beszéde a katolikus egyetemekhez. Az állampolgárokat a közjó iránti elkötelezettségre neveljék. Interjú Molnár Imre történésszel, az Isten szolgája, Eszterházi János boldoga avatásáért felelős történészbizottság tagjával. Imádság Isten szolgája, Eszterházi János boldoga avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért.
14. Leó pápa a katolikus egyetemekhez. Az állampolgárokat a közjó iránti elkötelezettségre neveljék. A nevelés világának jubileum alkalmából fogadta a pápa a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét, akiktől azt kérte, hogy az elméket Isten felé irányítsák. Foglalkozzanak az emberi személy átfogó fejlődésével, magas szintű szakértelemmel, buzdította a katolikus fakultásokat a Szentatya. Kritikai szellemmel megáldott elméket, hívő szíveket és a közjó iránt elkötelezett állampolgárokat neveljenek. Ezt a feladatot bízta a 14. Leó pápa pénteken délelőtt a Kelemen teremben tartott audiencián a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetének tagjaira. A szervezet több mint 100 egyetemet tömörít magába 4 régió területén. A brazil Andok, Dél-Amerika legdélebbi csücske az úgynevezett déli kúp, Mexikó, Közép-Amerika és a karibi térség. A nevelés világának szentévi találkozója adott alkalmat az audienciára. Az együttműködés és a szeretet kötelékeinek látható jeleként, mely szervezetüket kell, hogy jellemezze, mondta spanyol nyelvű beszédében 14. Leó pápa. Legyenek tudatában annak, hogy a több mint 100 intézményt felülelő hálózat egyik célkitűzése a katolikus felsőoktatás fejlődése és a társadalom szolgálata. Helyet teremteni a hit és a kultúra találkozásának, hogy akadémiai környezetben hirdessék az evangéliumot. A Szent Atya a katolikus egyházon belül működő egyetemek küldetéséről szólva Ferenc pápát idézve megállapította. Az egyetemek jelentik az egyik legkiválóbb eszközt, amit az egyház a mai kornak nyújthat. Istennek az emberi személy iránti szeretetét fejezik ki. Legyenek a kreativitás kiemelkedő központjai. Az emberiség javát szolgáló tudást sugározzák. Olyan helyek, ahol az ész és a hit közös erőfeszítésével eljuttatják a személyeket emberségük kiteljesedéséhez, utalt Szent II. János Pál szavaira Leó pápa. A latin-amerikai egyetemi életet vizsgálva 14. Leó rámutatott, hogy az egyház az oktatás motorja volt. Bizonyos egyetemek, mint Santo Domingo, Limában a San Marcos, Mexikó esetében a püspökök, szerzetesek és misszionáriusok kezdeményezésére születtek. A szervezet által képviselt egyetemek hivatása az, hogy Isten felé irányítsák az emberek elméjét, így testesítve meg a katolikus identitást, ami a sajátjuk. A katolikus felsőoktatás az emberi személy átfogó fejlődését segíti, kritikai szellemre neveli a gondolkodást, a szíveket hitre, az állampolgárokat pedig a közjó iránti elkötelezettségre. Mindezt kiválóan, szakértelemmel, hozzáértéssel fűzte hozzá a pápa. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét, hogy folytassák az egyház által rájuk bízott küldetést, kreatívan nézzenek szembe az oktatás kihívásaival, tudatosan és a kegyelem segítségével, mely minden lépésükön kíséri őket. Végül köszönetet mondott erőfeszítéseikért, az elvégzett munkáért, Szűz Mária és az Úr oltalmáért fohászkodva számukra.
Most hallgassák meg a Molnár Imre történésszel az Isten szolgája, Eszterházi János boldoga avatásáért felelős történészbizottság tagjával készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Imre történészt, az Eszterházy János boldogalmatási ügye történész bizottságának szakértőjét, aki Rómába zarándokolt egy csoporttal együtt, ez a Magyarországról, részint pedig felvidéki zarándok testvérekkel. Ezúttal nem hivatalos konferencián vesz részt, hanem zarándokként járja Róma templomait, és imádkozik Eszterházy János boldogalmatásáért. És nyilvánvaló a beszélgetésünk éppen e téma körül forog. Hol is tart most az ő ügye? Hála Isten, sok ügyről beszélhetünk, és sok ügy nyugvó pontjára érkezett, gondolok itt a nemrégiben boldogavatott Bódi Magdinkra.
Boldog Bódi Magdolnának a boldogavatása egy óriási szárnyat adott azoknak, akik Eszterházy János boldogavatásáért imádkozunk, hiszen ő is vértanúként került be a szentek koszorújába, fölvidékről Eszterházy János testvérünk is vértanúja a hitének, a szülőföldhöz való hűség, a hazaszeretetének, és azoknak az értékeknek, amiket lengyel és magyar őseitől örökölt, hiszen édesanyja lengyel származású volt, krakói, nemesi krakói családnak a leánya, a Tarnowski családnak a leánya, édesapja pedig hát a fölvidéki galántai gróf Eszterházy János Mihály volt. Ezt azért is fontos előre bocsájtani, mert ez a boldogavatási eljárás Krakkóban indult meg.
Mikor?
2017-ben, akkor, amikor az olmüci érsek, Graubner érsek úr, amely a kánonjog szerint illetékes lett volna a boldogavatás elindításában, hisz Eszterházy János testvérünk a morvországi Mirov politikai börtönben fejezte be, az életét adta vissza lelkét a teremtőjének. Graubner érsek úr lemondott a per elindítási jogáról, és átadta ezt a Vatikán engedélyével a krakói Marek Jendrasevszki érsek atyának, aki 2017-ben, ahogy ezt említettük, elindította a boldogavatást. Egy hosszadalmas folyamat következett, hiszen a Covid 2-3 évre megszakította ezt a folyamatot, de több mint 70 tanú lett kihallgatva ebben az ügyben Európa 6 országából, elsősorban persze Közép-Európából, és ezeknek a tanúvallomásoknak az összességét sajnos csak a múlt évben sikerült lezárni, úgyhogy pillanatnyilag folyik a tanújegyzőkönyvek feldolgozása, folyik a ugye boldogavatási eljárásnak három ilyen nagyobb bizottsága van, van egy etikai, egy teológiai és egy történész bizottság, tehát ezek a bizottságok is dolgoznak, leadják a maguk szakértői jelentéseit, bírálatát az ügyről, és hát most folyik pillanatnyilag ezeknek a dokumentumoknak az összesítése Krakkóban.
Mennyiben lehet segítség az ügynek a krakkói elindítása? Ugye lengyelek egy nagyobb nemzet, nagyon sok szenttel, boldoggal rendelkeznek, jártasak ebben, és gondolok arra, hogy ez a közös ügy, ez talán erősíti egymást, akár a lengyel, akár magyar szempontból.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és engedje meg szerkesztő úr, hogy egy személyes emlékkel kezdjem a választ. 2005-ben egy váratlan lehetőséget kaptam, hogy épp egy lengyel zarándok csoporttal az év végén Szilveszter napján eljöjjek ide Rómába, Vatikánba, is részt vegyek a Szentatya utolsó nyilvános audenciáján. A Szentatya akkor már súlyos beteg volt, beszélni nem tudott.
Szent második János pápáról van szó.
Igen, Szent második János pápáról van szó. Akkor jelent meg az én Eszterházy Jánosról szóló életrajzom lengyel nyelven, és hát az ember ugye, ha Vatikánba jön, sose lehet tudni, magammal hoztam egy példányt. Egészen váratlan körülmények között úgy alakult, hogy a Szentatya már a beteg miatt csak egy korlátozott létszámú kis zarándok csoportot fogadott ilyen személyes áldásra, hogy szinte utolsóként bekerültem ebbe a csoportba, és a Szentatyának átadtam a lengyel életrajzot, elmondtam röviden, hogy ki is Eszterházy János, és kértem az ő imáját, segítségét, mélyen a szemembe nézett, hosszan pihentette kezét a könyvön, megáldott engem is, és másnap üzent Somorjai Ádám atyám keresztül, aki akkor itt titkár volt, hogy ő az éjszaka folyamán átlapozta az én Eszterházy könyvemet, és Ádám atyát fölkérte, vagy megszólított, hogy ezzel az üggyel foglalkozni kell, mert ez nagyon fontos. Tehát ez az utolsó audenciája volt a Szent II. János Pál pápának.
És ezt a könyv nem csak egy idős pápa kezébe került, hanem egy szent kezébe került. Azt, aki gondolom, hogy most Isten országában, mármint hogy a mennyországban, ott a boldogú telekek között közben járó lehet Eszter az János ügyében, akinek a dolgát itt a földön szorgalmazzuk.
Igen, tehát ahogy ő ezt akkor megüzente, hogy az ügyel foglalkozni kell, én úgy érzem, hogy neki is köszönhetjük azt, hogy erre a lengyel vágányra került Eszterházi János ügye, ami azért nagyszerű, mert kiszakította, kiszabadította Eszterházi Jánost abból a mókus kerékből, amiben a 20. század folyamán a magyar-szlovák ellentét, a magyar-csehszlovák Trianon utáni szörnyű állapot sodorhatná Eszterházi Jánost is, mint politikust, hiszen ő végül is a fölvidéki magyarságnak volt a legnagyobb formátumú politikai vezetője is 1945-ig.
Miben lehet összefoglalni az ő életpéldáját, ami alapja a boldogavatási kérelemnek?
Igen, ő 12 évig volt politikus, úgy 12 évig szolgálta a fölvidéki magyarságot, és aztán 12 év szenvedés következett, szinte minden politikusi napjáért, percért megszenvedett, és ezt annak köszönheti, hogy ő 1945-ben az egyik leveléből kiderül, amikor el kellett volna távoznia neki családjával együtt nyugatra, az érkező szovjet megszálló vagy felszabadító, kinek hogy tetszik,
megszálló
csapatok elől, akkor ő lemondott erről a lehetőségről. Azt nyilatkozta, hogy ha a jó időben az enyéimmel voltam, akkor a rossz időben is mellettük akarok állni, és egy levelében leírta, hogy ő Krisztust akarja követni, tehát Krisztus útjára akar lépni, és vállalja a szenvedést, a megpróbáltatást, azért, hogy lélekben megtisztulva követni tudja Krisztust. Hol tudja követni Krisztust, mi Krisztus útja, a keresztút. Tehát 1945-ön elkezdődik Eszterházi János életében egy olyan keresztút, amiben neki grófként soha az életében nem volt egy fikarcnyi részese. Tehát a szenvedéseknek, a fizikai megpróbáltatásoknak, a megaláztatásoknak, a kínzásoknak egy olyan sorozata, egy olyan tömény keresztje zuhan a vállára, amit ő szolgálatként, tehát további szolgálatként fölajánl a Jóistennek engesztelésül, fölajánlja azért, ahogy egyik levelében írja, hogy az övéinek jobb legyen, és nem csak, hogy fölajánlja a szenvedéseit, hanem imádkozik. A hét minden napján másért imádkozik, másért ajánlja fel a szenvedését, a hét utolsó napját, vasárnapot az ő jótevőért és ellenségeiért imádkozik. 12 éven keresztül. Minden nap. Tehát ugye Csókai András professzor mondta erre azt, hogy ez a kereszténység csúcsa. Krisztus sokszor tanította az Úr Jézus, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, áldjátok ellenségeiteket, de őt magát egyszer halljuk imádkozni ellenségeiért, hogy a Golgotai kereszten, amikor azt kéri, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Tehát Eszterházi János ezzel a lelkülettel mutat példát arra, hogy az őt ért és népét ért rettentő sok támadás, megaláztatás, szenvedést nem megbosszulni, nem visszaadni, nem revanzsálni akarja, hanem a rosszat a szenvedés tüzében megtisztult lélekkel jóval fizeti vissza, jóval tudja legyőzni, kikerül a gyűlölet tengelyéből, magasabbra emelkedve tudja látni és felajánlani az ő életét.
Imre, röviden, hogy áll az ügy most?
Hát nagyon várjuk azt, hogy befejeződjön a krakói egyházmegyei folyamat. Eszterházi János ugye megkapta az Isten szolgálja titulust, tehát szabad hozzá imádkozni, szabad kérni a közben járását, szabad számára emléktáblákat avatni, nagyon sok, már több mint 70 ilyen emlékhelye van Közép-Európában, nem csak Magyarországon, nem csak fölvidéken, Szlovákiában, hanem Lengyelországban, Csehországban, Szerbiában, sőt, most az ősszel Kárpátalján is avatunk majd Eszterházi János emlékhelyet, és ami a legfontosabb, tehát pillanatnyilag a tisztelete, a kultuszának a terjesztése folyik, hiszen a boldogavatást igazából a nép kezdeményezi. A boldogavatás az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kit tisztelünk benne az ő személyében, és mi nem a politikus Eszterházi Jánost akarjuk boldogavatni, bár érdemei elvitatlanok, hanem a mártír, a népért szenvedő, a szenvedéseit felajánló a Krisztus. Igen, a Krisztus követő Eszterházi János.
Úr Jézus megváltott minden embert, a becsületes rendes politikust is, köztük őt is.
Én azt gondolom, hogy Schumannal, másokkal együtt Eszterházy János a mai politikusok példaképe is lehet.
És én azt hiszem, hogy, nagyon is föl kell emelni a keresztény politikusoknak a példáját, és ezt nagyon-nagyon szorgalmazta II. János Pál pápa, nagyon mellette volt, hogy derék jó elkötelezett katolikus politikusok kellenek, akik a Krisztus értékre nevében állnak helyt, ott, ahova Jóisten küldte őket. Kezemben tartom a kis könyvedet. Bemutatja Eszterházy Jánost, és gondolom hasznos lenne is, hogy ezt két mondatban ismerhetnéd.
Igen.
A Mi Jelünk a Kereszt címet viseli a kis könyvecske.
Ez Eszterházy János jelmondata volt, amikor 1939-ben a nyilas mozgalom és aztán a náci mozgalom be akarta őt keberezni, akkor ő kijelentette a Mi Jelünk a Kereszt, és nem a nyilas kereszt, és nem a horog kereszt, de hozzátette azt is, hogy nem a bolsevikok sarló kalapácsa. Tehát ez a könyv összefoglalja, ez a kis könyvecske az ő boldogávatás megindoklását, annak a legfőbb érveit. És még egyet elmondanék, azzal a nagy reménnyel érkeztünk most Vatikán, vagy Eszterházy János politikusként a Rerum Novarum enciklikára építette az ő keresztény szociális politikáját, 13. Leót nagyon sokszor idézi beszédeiben, és hát olyan nagy öröm volt hallani, hogy a mostani szentatya 14. Leóként, hogy a folytatni szeretné elődjének a munkásságát, tehát bízunk benne, hogy 13. Leóra hivatkozva indult Eszterházy János pályája, és 14. Leó pápa idején elérkezik az ő boldoggávatása is, ehhez kérném a kedves rádióhallgatók imáját és lelki támogatását.
Én pedig a kedves hallgatót nevében köszönöm mindazt, amit Imbire tesz munkatársaival együtt, Eszterházy János Isten szolgálja boldoggávatásáért. Köszönöm a beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus
Krisztus. Mindörök jelmen. Imádság Isten szolgája Eszterházy János boldogalvatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért. Istenünk irgalmas atyánk, fiad Jézus megdicsőített téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a szent lelket, és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását. Hálát adunk neked hűséges szolgádért, Eszterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete kereszteit és annak feláldozását az őt üldözőkért is. Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgált boldogalvatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában. Vele egyesülve az Eukarisztiában és Szűz Mária béke királynője anyai oltalma alatt. Istenünk, János szolgált közben járására kérünk, add meg nekünk a kegyelmedet, és áraszd kiránk szent lelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetét a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy veled és benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket a te irgalmas szereteted országát terjesztve, ami egyedül ott örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8,
Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett $1 milliárd felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint 50 ezer műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy katonai kommunikációs csatornákat, forró drótot hoznak létre Washington és Peking között. Pete Hegseth közlése szerint a lépésre azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök Dél-Koreában találkozott. A Pentagon engedélyezte a Fehérháznak, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, miután megállapították, hogy ez nem veszélyezteti az amerikai készleteket. A végső politikai döntés azonban az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra hárul. Ukrán drónok támadták meg Oroszország egyik fő fekete-tengeri olajkikötőjét. Az orosz hatóságok szerint két külföldi hajó megrongálódott a támadásban, de a legénység sikeresen eloltotta a tüzet, írt a Reuters hírügynökség. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyot hallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is, a legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma november 3-án győző napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A győző 19. századi nyelvújító névalkotás, a Viktor magyarító lefordítása. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Oh, hogy legyen. Én még mindig őrzöm a dalt, de te már nem emlékezel. És többé nem fogod a kezem, amikor elfog a félelem. Hogy sok harcban kevés az értelem, az erőm túl gyorsan fogy el. Pedig én úgy szerettelek, hogy szebben nem lehet, s ha nem is voltam mindig veled, sose voltam ellened, és csak benned hittem, most csak a szégyellem, hogy így is kevés voltam neked. Sem vettem, veled osztottam meg mindenet, te hagytad elveszítenem. Pedig én úgy szerettelek, hogy szebben nem lehet, ha nem is voltam mindig veled, sose voltam. Hittem, most csak a szégyellem, hogy így is kevés voltam neked. Pedig én úgy szerettelek, hogy jobban nem lehet. S ha nem is voltam mindig veled, sose voltam ellened. És mindent megtettem, most csak a szégyellem.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Ma van a Magyar Tudomány ünnepe, annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ma van Szent Szilvia, a terhes anyák biztonságos szülésének védőszentje emléknapja katolikus egyházunkban. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus után 39-ben született Marcus Annaeus Lucanus, római költő. 1632-ben született első apafi Mihály erdélyi fejedelem. 1801-ben született Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző. 1808-ban született Egressy Gábor, magyar színész, rendező. 1899-ben látta meg a napvilágot Seres Rezső, magyar zeneszerző, zongorista. 1907-ben született Kessler Hubert, magyar mérnök, hidrológus, barlangkutató. 1914-ben született Vértes László magyar régész, a Vértes szőlősi előember feltárója. 1921. november 3-án született Charles Bronson, amerikai filmszínész. 1924-ben született Köteles Erzsébet olimpiai bajnok magyar tornásznő. 1930-ban ezen a napon született Száraz György, Kossuth és József Attila díjas magyar esszé és színműíró. 1936-ban született Buda Ferenc, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, műfordító. Ugyanezen a napon, tehát 36. november 3-án született Marosi Paula, olimpiai bajnok magyar vívó. Most nézzük, kik hunytak el november 3-án a történelem folyamán. 361-ben halt meg második Konstantius, római császár. 1874-ben halt meg Szaic Antal, magyar-római katolikus plébános. 1936. november 3-án halt meg Kosztolányi Dezső, magyar író, költő, műfordító, újságíró. 1954-ben hunyt el Henri Matisse, francia festőművész, a vadak stílus irány képviselője. 1992-ben távozott közülünk Csekányi László, Jászai Mari díjas magyar színész, kiváló művész. 2003-ban halt meg Szemes Marianne, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, az első nő, aki filmrendezői diplomát kapott Magyarországon. 2015-ben ezen a napon hunyt el Fenyvesi Csaba, háromszoros olimpiai bajnok magyar vívó, orvos. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1443-ban Hunyadi János győzelmet aratott a törökök felett a szerbiai Nyugati Morava folyónál. 1507-ben ezen a napon Leonardo da Vincit egy gazdag firenzei polgár Francesco del Giocondo megbízta a felesége Lisa Gerardini lefestésével. A képet ma Mona Lisa-ként ismerjük. 1527-ben első Ferdinándot, Ausztria főhercegét Magyarország királyává koronázták Székesfehérváron, ezzel megkezdődött a Habsburghez 400 éves uralkodása Magyarországon. 1777-ben megkezdte működését a Nagyszombatból a budai királyi palotába áthelyezett tudományegyetem, az új tanulmányi rendszer a Ratio Educationis alapján. 1823-ban Bolyai János Temesvárról megírt a híres levelét apjának, amelyben az abszolút geometria felfedezéséről tájékoztatta, a semmiből egy új, más világot teremtettem. 1825-ben Széchenyi István Pozsonyban az országgyűlés kerületi ülésén felajánlotta birtokai egyévi jövedelmét a Pesten megalapítandó Magyar Tudományos Akadémia céljára. 1839-ben kitört az első ópiumháború Nagy-Britannia és Kína között. 1903-ban ezen a napon megalakult gróf Tisza István miniszterelnök kormánya. 1915-ben befejeződött a harmadik isonzói csata. 1918-ban ezen a napon Padovában fegyverszünetet írtak alá az osztrák-magyar monarchia és az Antant képviselői. 1928-ban Törökországban az arab írásjeleket felváltották a latin betűs írással. 1956-ban ezen a napon a parlamentben megkezdődtek a szovjet csapatkivonásról szóló tárgyalások, Király Bélát választották meg a nemzetőrség parancsnokának, szovjet csapatok lezárták az osztrák-magyar határt, a fogságból szabadult Mindszenty József herceg prímás rádióbeszédet mondott. Tökölön letartóztatták Maléter Pál honvédelmi minisztert, Keder János és Münich Ferenc Moszkvában megalakították a magyar ellenkormányt. Zsukov marsal megkapta a felkelők elleni támadási parancsot. 1957-ben ezen a napon a Szovjetunió felbocsátotta a Sputnik 2-t fedélzetén az első élő lénnyel, Lajka kutyával. 1978-ban ezen a napon a Dominikai Köztársaság függetlenné vált az Egyesült Királyságtól. 2004-ben ezen a napon a Magyar Honvédség állományából leszerelt az utolsó sorkatona, ezzel megszűnt a sorkatonai szolgálat Magyarországon. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Beautiful light, 'cause everybody's changing.